kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Előző ismertetésemben Tóthy Amir előadás sorozatából beszéltem a Hiszek Eggyel kapcsolatban. A szilvásváradi táborzást csak éppen megemlítettem. A szilvásváradi cselkésztábornak volt egy mellékterméke Tóthy Amir számára. Egy fontos szervezés vette kezdetét. A vendégek közül a Pro Christo Leány Egyesület jövendő alapítónője is meglátogatta a tábor. Már régen ismerteti Amir atyát, de távol maradt tőle. Úgy hallotta, hogy ő csak a fiú apostola, akit a lányok kérdései, a női lélekvezetés nem érdekel. Kellemesen meglepődött, mikor a parancsnok úr kedves előzékenységgel fogadta. A látogatókkal megtekintették a tábort, és a tisztelendő úr vidáman beszélte a fiúk változatos életét, a tábor érdekességeit. Mikor azonban meghallott, hogy a fiatal orvosnő a leányifjúság számára könyvet szándékozik kiadni, külön beszélgetésre vonult vele félre a tábor közepén álló nagy asztalához. Néhány perc alatt megismerte a számára, hogy fontosnak tartott terv minden részletét. Eloszlatott minden aggodalmat, és egyszerűen elárulta, hogy mennyire ért a női lélektanhoz, de még többet is elárult. Egymás után nevezte meg azokat a külföldi műveknek a szerzőit és címeit, amelyek rokon kérdésekkel foglalkoznak. Sőt, felajánlott a saját könyvtárából az akkor nehezen megszerezhető műveket. Tehát nagyon jól ismerte a lányok problémáit is. Hogy nem írt róluk, annak egyszerű oka az volt, hogy nyomban kifejtette, hogy ezt kizárólag női feladatnak tartotta. Nagy volt az öröme, hogy végre már valaki erről írni, hiszen őt már olyan régen gyötrik ezzel a feladattal. Bátorított és biztatott. Felajánlja, hogy átolvassa az elkészült kéziratot, és segít mindenben, amiben tud. Bármilyen nehéznek ígérkezik is a lányvezetés, csak meg ne futamodjék előle az, aki hivatást és tudást érez hozzá. Régi vágya, sok-sok imája lassan beteljesedéshez közeledik. Most már nagyon érdekelte a diáklányok lelki vezetésének a munkája is. Sürgősnek tartotta meg szervezésüket. Olyan egyesületet akart, amelyben a szentírással foglalkoznak. Az írónő nem mert vállalkozni a nagy feladatra, amelyre a csárkésztáborban fellelkesült. A lelkes biztatása azonban hosszú gondolkodás után engedett, de egy feltétele van, a professzor úr vállalja érte a felelősséget és a lelki vezetést. A súlyos feltételen nagyon elgondolkodott, és azután ő is feltételt szabott. Sohasem fog gyűléseikre eljárni, mert nem akarja, hogy bárki is az ő kedvér járjon közénk. Inkább a vezetőség járjon ő hozzá beszámolásra. A lányok és férfiak egyetemi hallgatókkal együtt vesznek részt a Nagybőti Egyetemi Lelki Gyakorlaton. Harmadik éve vezeti már ezeket a háromnapos elmélkedéseket, amelyeken az ifjúság minden talpalatnyi helyet elfoglal. Előző vasárnapi beszédében szokta is kérni, hogy az idősebbek ne is jöjjenek el, hanem inkább küldjék ide egyetemi hallgató ismerőseiket. Az utolsó napon közös szentáldozás fejezi be ezeket a sok kegyelemmel elhalmozott napokat. Április 30-án megalakult a mozgalom Pro Christo főiskolás csoportja teljes autonómiájával. Kevesen voltak eleinte. 8-10 jöttek össze egy gyűlésre, de ő nem becsült le, hanem nagy érdeklődéssel figyelte jelentéseiket. Még alig voltak egy hónaposak, azt kívánta az első elnöknőtől, hogy a lányok lehetőleg hozzájárjanak gyónni. Meggondolatlanságunkban mi ennek nagyon nem örültünk. Később átláttuk jelentőségét. Közénk nem jár, de lelkünket ismerni akarja. Gyűléseinken nem akar beszélni olyanokhoz, akik esetleg inkább kíváncsisággal, mint az evangélium után szomjazva jönnek el, de a gyóntatószék szent csendjében megnyíló lelkeket vezetni segíti. Alakítani kívánja. Ilyen módon majd mindenkinek azt adhatja, amire szüksége van. Ismeri a vezetők és a tagok lelki világát, egyének nehézségeit és az egész csoport lelki szükségletét. El lehet-e képzelni ennél eszményibb lelki vezetés? Jelentős a Pro Christóra fordított gondolkodása azért, mert megmutatja, hogy lelki világa mennyire kiegyensúlyozott és józanul fegyelmezett volt. Az úr szőlőjében eltöltött első éveiben leginkább a fiúkkal töltötte idejét, ez abban is rejlik, és abban van magyarázata, hogy a férfi lélek komoly keresztény meggyőződésből való feltöltését elsőrendű hivatásának érezte. De már az első naptól kezdve a gyóntatószékében női lélek bölcs és mélyenlátó vezetőjének mutatkozott. Szentbeszédeiben mind a férfi, mind a női lelkivilág legrejtettebb igényeinek és vágyainak megfelel. De jelentős az az egyesületi élet abból a szempontból, hogy milyen fontosnak tartotta a diáklányok külön lélekvezetését. Külső szereplés, mint láttuk eddig is, ezután is a legritkább esetben fordul elő életében. Pedig ugyancsak sokszor hívják el lelki gyakorlatok ünnepi beszédek megtartására, gyűlések vezetésére. De ezeket következetesen elhárította magától. Szeliden mentögetőzött ilyenkor, hogy állandó hallgatói számára akar vasárnaponként minél többet adni. Megértették, és később már nem is háborgatták. Csak nagyon kivételes személyi kapcsolatok miatt engedett ebből az ágyből. A már ismert diáklelki gyakorlatokon kívül 1927. szeptember 8-án a kalocsai eukarisztikus gyűlés ünnepi szónoka. de a szívének gazdasága osztatlanul áradt a leány lelkek felé is. Gyontató székében és a szárbuccai fogadószobában, a Szent Imre körhelyiségében állt el egyesületük rendelkezésére. Gyakori látogatásokat nem tűrte, még a túl gyakori gyónásokat sem. Nem azért, mert nem szerette a buzgó lelkeket, hanem mert fegyelmet kívánt, fegyelmet a gyónásban is. A gyónás nem azért van, hogy nyugodtan bukdácsoljunk abban a reményben, hogy holnap újra gyónhatunk. Azt akarta, hogy az ő lányai vigyázzanak magukra. Éppen így a szentáldozás után sem kívánt hosszú hálaadást, de nem azért, hogy lanyha lelkeket neveljen, hanem mert ez az volt a felfogása, hogy a hálaadásnak kell lennie az egész napnak, nem csak az imának, hanem a munkának és a szórakozásnak is. A 20. század igazi szentjeinek nem a kolostorokba, remetességbe visszavonuló lelkeket tartotta. Most Isten akarata más kíván, hanem azokat, akik az élet forgatagában is jó reklámjai az Úrnak. A lányok azonban nem elégedtek meg a láthatatlan lelki vezetővel. Szerették volna saját körükben is közvetlenül megismerni. Az alapítónő elmondta a szívek mélyén rejlő kívánságot. Tihamér ismét nagyon elgondolkodott, aztán újra föltételt szabott. Jó, eljövök, de senkinek sem szabad előre elárulni, még az elnöknőnek sem. Leírhatatlan volt a meglepetés, mikor az ajtó feltárult az adventi sötétben elmékedő lányok előtt a karácsonyfa mellett, és megpillantották a lelki vezetőt. Áhítatos szánt csendesség következett. Az, hogy ajándékkal is gondoltak rá, annyira meglepte, hogy felpattant székéről és szabadkozott. De mikor hallotta az elnöknő szavait, hogy az asztali lámpa juttassa mindig eszébe, hogy ő az egyetemi ifjúságnak világító lámpása, már szelíden felállta. De csak úgy, ha maguk megígérik, hogy legalább karácsonyi gyertyák lesznek mellettem. Ezzel megtört a jég, és a karácsony ünneplésekor mindig elment ebbe az egyesületbe. Annyi elismerés és tisztelet láttára ő nem szédült meg. Valami egész különös fölemelkedéssel tudott a kevésség kísértésein feltétlenül úrrá lenni. Csendesen mosolygott, és tekintete messze távolba furódott. Az Úrra nézett ilyenkor, minden te érted. Bármit látott, bármit hallott, nem tapadta ahhoz lelkével. Ment egyenesen a maga Isten szolgálata útján. A mind hangosabb dicséret, az egész világ hódolata és csodálata felett csak szeliden mosolygott. Örült a lelkek örömének, de semmit se tartott meg magának, hanem Isten elé vitte a köszöneteket, amiket kapott, mint a szikla úgy állt Isten küldötteként. Éppen az első diáklány karácsony estén történt. A megható ünnepség után odalépett egyenként a lányokhoz, és akkor már 25-en voltak, és megkérdezte a nevüket és a szakot, amelyet tanultak. Néhány barátságos szó után kezet nyújtott mindenkinek. Abban az időben sok volt a számtanszakos, és ezért tréfálkozva kérdezte minden újabb bölcsész, matematika, fizika. Az egyik új lány modorosan tiltakozott és kigyózó mozdulatokkal kellett be magát magyarázgatta tanulmányai. A professzor úr, ahogy akkor nevezték, szigorúan végignézett rajta. Nem gondolja, hogy ez egy kicsit sok lesz, és kézfogás nélkül elfordult tőle. Nagyon szigorú jelenet volt, de sokat okultak belőle. Mindenki, aki látta, nem is fordult elő sohasem többé hasonló hiba a lányok között, és az ifjúság felé sugározva Isten szeretetét egyre nagyobb bőségben árasztja a kegyelmi ajándékokat az egész ország társadalmának. 2 évvel, 1 évvel később pedig régi iskolájában az Agri Cisztercita gimnáziumba tartott 3 napos lelki gyakorlatot március 6-8-án. Kérésére meghívták a város valamennyi középiskolását is, és a fiúk olyan nagy tömegben vették körül, amilyenre eddig nem volt példa. Mikor kihirdette, hogy a beszédek után bárki, aki valamit kérdezni akar tőle felkeresheti szobájában, hosszú sorokban álltak ajtaja elé a diákok. Minden pillanatát nekik szentelte, és a beszélgetéseket csak akkor szakította meg egy időre, mikor az elmélkedési anyag előadására került sor. Budapesten az egyetemi leány ifjúsággal a Pro Christóban, a fiúkkal a Szent Imre körben foglalkozik, de ez a munkája is a legnagyobb részt a gyóntatószékbe folyt. Ez volt szerinte az egyesület élet értelme és értékmérője, a tagok lelkesedésének felgyújtása, a komoly Krisztus követésre, a tökéletességért vívott mindennapi harc felvételével. Mint tudjuk, a 2 közül volt még egy igen régi egyesülete, a Minta Gimnázium kongregációja. Mikor a sok kormányzói elfoglaltsága miatt a Cserkész csapat parancsnokságáról lemondott, a kapcsolatot még mindig fenntartotta a kongregációval. Most látszott meg, hogy mennyi elevenséget és örömet lehetett és tudott életükbe belevinni. A csapat létszáma 50-ről 16-ra olvadt le. Mikor már azok is el akartak távolodni, ő volt, aki legjobban ellenézte. Kitartásra buzdított és továbbra is érdeklődéssel kísérte a csapat sorsát. Tanévközben nem szeretett hosszabb időre távol lenni a szemináriumtól. Amikor néha Szolnokra utazott testvére családjához, gondolták, hogy legalább 1-2 napig körükben marad. De nem így tett. Ebéd után már nézegette óráját és készült haza. Otthon kell lennem a nagy családomban, mondta, mikor marasztalták.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.